Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Köszöntöm a Halas Rádió hallgatóit, Mészáros Erika vagyok. Mai vendégem Farkas Dániel alpolgármester, akivel az előző testületi ülés pontjairól fogunk beszélgetni. Szeretettel köszöntelek a stúdióban.
Köszöntelek és köszöntöm a tisztelt hallgatókat.
A nyílt ülésnek a napirendi pontjai közül válogattunk, és az egyik Kiskunhalas közterületeinek és köztereinek fellobogózásáról és díszkivilágításáról szóló rendelet módosítása. Min kellett változtatni?
A városban található fellobogózásról, zászlók kihelyezésével kapcsolatosan több észrevétel érkezett hozzánk az elmúlt időszakban. Ugye alapvetően ez a rendeletünk azt szabályozza, hogy a különböző ünnepnapokon, nemzeti ünnepeken miként kell a várost fellobogózni, és ezért volt szükséges, hogy néhány változtatást végrehajtsunk. Ennek a nagyon rövid lényege az, hogy az Európai Uniós, a magyar, illetve a Kiskunhalas város címerével ellátott zászlók egyenlő arányba kerüljenek ki a város köztereire, és azt is pontosítani kívántuk, hogy melyek ezek a főbb szakaszok. Én itt nagyon röviden ezt úgy foglalnám össze, hogy az 53-as főút, illetve a klasszikus értelembe vett belváros, illetve a Semmelweis tér, amiről döntöttünk. Ugye nyilvánvalóan ez bizonyos tekintetben anyagi kérdés is, hiszen bármekkora mennyiségű zászlót meg lehet vásárolni, de mi egy ilyen középutat próbáltunk itt keresni, ugye ezért is döntöttünk úgy, hogy egyenlő arányban kerüljenek kihelyezésre a zászlók, illetve a közterületeket is úgy választottuk ki, hogy a legforgalmasabb útszakaszok, utcák kerüljenek ebbe bele.
Itt az egyenlő arányban ennél én megálltam egy pillanatra. Ez azt jelenti, hogy egy helyen mind a három egyszerre szerepel, vagy a mennyisége az, ami egyenlő arányban fog kint lenni?
Alapvetően a mennyiség, tehát nincsenek olyan zászlótartóink, ahova három egymás mellé kikerülhetne, de ugye ezt a feladatot, ezt a Városgazda ZRT látja el, tehát az ő kollégáiknak lesz ez majd a dolga, hogy erre odafigyeljenek. Amit még itt szeretnék viszont kiemelni, hogy ugye itt a középületek fellobogózásáról is beszélünk ennek a rendeletnek a kapcsán. Az elmúlt időszakban több észrevétel is érkezett hozzánk, hogy vannak olyan akár állami, akár önkormányzati épületek, ahol hát finoman fogalmazva is már viseletesek az ott található zászlók, és én ezúton is szeretném kérni az ott dolgozó vezető kollégáknak a figyelmét, hogy erre legyenek tekintettel, és amennyiben lehetőségük van, azért próbálják meg ezeket a zászlókat frissíteni. Mi is igyekszünk egyébként a Városháza épületén ezt megtenni. Ugye nálunk a magyar zászló, Kiskunhalas város zászlaja és az Európai Unió zászlaja mellett szimbolikus üzenettel kint van a székely zászló is, illetve ebben a ciklusban kihelyezésre került Bács-Kiskun megye zászlaja is.
A zászlókkal kapcsolatban még egy dolog jutott eszembe, amire nagyon kíváncsi vagyok, amikor haláleset történik, akkor van valami rendelet arra, hogy melyiket kell kicserélni a feketére, vagy mi az, ami meghatározza vagy szabályozza?
Alapvetően ezt külön rendelet nem szabályozza. Mi erre mindig kényesen ügyelünk, hogyha esetleg volt kollégánk, vagy olyan személy van az elhunytak között, aki a városnak díszpolgára volt, vagy esetleg az életében azért olyan maradandót alkotott, ami erre méltóvá teszi, akkor egyértelműen ki szoktuk helyezni mi is a fekete zászlót. Általában mi a bejárat fölé, tehát a leginkább frekventált helyre szoktuk ezt kitenni.
A zászlók után egy picit áttérünk egy másik szabályra, méghozzá ami szigorított a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezeknek a megszegésének a körülményeiről szóló önkormányzati rendeletről van szó. Mi az, ami miatt szigorítani kellett?
Ahogy ennek a rendeletnek a neve is, címe is tartalmazza, ugye azt kívánja szolgálni ez a rendeletünk, hogy megfelelő keretek közé szorítsuk a közterületen zajló egymás mellett élést. Talán ebben a ciklusban ez a rendeletünk volt, amit a legtöbbször kellett módosítani, hiszen mindig igyekszünk a tapasztalatokhoz és az élethez hozzáigazítani, és azért látni kell, hogy az elkövetői oldalon mindig újabb és újabb csibészségek jönnek, és ugye nekünk meg erre valamilyen módon reagálni kell, de én úgy érzem, hogy a többség részéről azért van ebbe az irányba egy gyakorlat, és ők azt várják tőlünk, hogy akik zavarják a többséget, azok megfelelő büntetést kapjanak. Mostani rendeletmódosítást is egy ilyen dolog szülte, ugye szilveszterkor egy kiskunhalasi lakótelepi részen ugye egy tűzijátékot lőttek az egyik erkélyre, és ebből majdnem komolyabb tragédia lett. Azt tudni kell a tisztelt hallgatóknak, hogy a tűzijátékozást, ezt egy országos jogszabály szabályozza, amely azt mondja, hogy szilveszter napján bizonyos kategóriájú tűzijátékokat lehet szabályozni, viszont az önkormányzatoknak van egy olyan lehetősége, hogy ezt területileg bizonyos korlátok közé szoríthatja, és a mostani rendeletmódosításban mi ezt tettük meg. Ennek következtében az idei szilvesztertől a telepszerű többszintes épületek környezetébe, tehát a klasszikus értelembe vett kiskunhalasi lakótelepeken már tilos lesz a tűzijátékoknak az alkalmazása.
Ezt azért érdemes lesz mindenkinek megjegyezni, bár még messze van tőlünk szilveszter. Köszönjük szépen az információkat, és folytatjuk a további napi rendi pontokkal a zenék után.
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Folytatjuk a beszélgetést Farkas Dániel alpolgármesterrel, és a napirendi pontokat beszéljük át a nyílt ülésről, és elérkeztünk ahhoz, amelyben a Kiskunhalasváros önkormányzata és a Halasi Média és Kultúra Nonprofit Szolgáltató Kft. Között létrejött hasznosítási szerződés módosítása történt. Miért kellett ezt módosítani, és miről van itt szó pontosan?
A tisztelt hallgatóknak tudni kell, hogy a Halasi Média és Kultúra Kft. Ugye egy 100%-os önkormányzati tulajdonban lévő vállalkozás, amely az önkormányzattal megkötött szerződés értelmében lát el különböző feladatokat. Az ő feladatkörük az elmúlt időszakban egy nagyon komoly résszel bővült, ez pedig a sóstóval kapcsolatos. Azt is el kell mondanom, hogy egy még az 1990-es években létrejött szerződés következtében az elmúlt időszakig a sóstó egy külső bérlő fenntartásában volt, azonban a tavalyi évben 81 millió forintos sikeres pályázati forrást tudott elnyerni az önkormányzat, illetve a Halasi Média és Kultúra Kft. És ahhoz, hogy ezt a projektet meg tudjuk valósítani, ehhez rendezni kellett a tulajdonviszonyokat. Így a korábbi bérleti szerződés megszűnésre került, és az önkormányzat a HMK-t bízta meg ennek a feladatnak az ellátásával. Hát én azt hiszem, hogy azok után, hogy ezen tulajdonviszonyokat sikerült rendezni, így most már a fejlesztés elől talán minden akadály elhárult.
Itt akkor ez az összeg, hogyha jól értelmezem, akkor fejlesztése, de ez ezen belül rendezvényekre, vagy ez konkrétan a park és annak területének a megújítására vonatkozik?
Ez alapvetően a park és annak környezetének a megújításáról szól. A büféépülete, a zuhanyzók, a WC-k, a raktár, a fogyasztótér és a vendégtér fog megújulni, illetve kialakításra kerül majd egy kőszínház is, tehát egy állandó színpad is lesz itt, illetve egyéb olyan fejlesztések lesznek, akár a kerítésre gondolhatunk, vagy az ottani térvilágításra, amely akár a rendezvények, akár a nyári időszaknak az ott eltöltött perceit fogja majd minél komfortosabbá tenni, illetve itt mindig ki kell azt emelnem, hogy ezen pályázatunk mellett van egy 200 milliós projektünk, amely pedig a sóstó vízutánpótlását hivatott elősegíteni a felsővárosi csapadékvíz összegyűjtésével és a sóstóhoz történő elvezetésével, tehát a két projekt összesen megközelíti a 300 millió forintot, és én azt hiszem, hogy ez egy történelmi lépés a sóstó esetében, hiszen nagyon régóta várta ez a terület, hogy komolyabb beruházások történjenek meg.
Úgy gondolom, hogy nem mondok valótlant, hogyha azt állítom, hogy ez egy közkedvelt helyszín, akár csak, hogyha az ember kimegy sétálni, vagy a gyerekeit kiviszi, vagy rendezvényekről beszélünk. Én megállnék egy pillanatra a kő színpadnál, ahogy említetted, mekkora lesz ez a színtér, amit így lehet használni majd az előadóknak.
Az az igazság, hogy nem tartozok a színpad szakértők közé, ugye nagyjából azért rendezvényeken látjuk, hogy vannak kisebb, közepes méretű és igen nagy színpadok. Én itt azt tudom körülbelül elmondani, hogy egy közepes nagyságú színpadról van szó. Itt a legfontosabb az volt, mely a rendezvények kapcsán egy örök vita téma volt, hogy a sóstó környezetébe élőket a legkevésbé zavarják ezek a rendezvények, és ezért ennek az elhelyezését azt úgy próbáltuk megoldani, hogy a legkevésbé se a lakó részek fele terjedjen majd a hang. Úgy általában mi itt mindig két tűz között vagyunk, hiszen a lakosság egy nagyon jelentős része igényli a sóstón lévő rendezvényeket, azért több ezeren vagy akár tízezeren is kilátogatnak egy nagyobb fesztiválra vagy programra, de nyilvánvalóan, hogy több ezeren lakják a sóstónak a környezetét, tehát őket is figyelembe kell ilyenkor venni. Én azt hiszem, hogy talán itt is a középutas megoldást sikerült megtalálnunk.
A másik, amit említettél, a vízellátásnak a megoldása. Mit fog ez jelenteni, hogyha mondjuk ezt a vízgyűjtő területről lehet ezt, hogy a víz cseréjét, vagy tisztítását, vagy az élő közösségre lesz ott, mondjuk a halakra, vagy az ott élő élőlényekre gondolok, hogy azoknak lesz jó?
Hát alapvetően azt tudom mondani, hogy ezzel a projekttel két legyet próbálunk meg leütni egyszerre. Ugye az egyik a felsőváros északkeleti részének az 53-astól a határút Bajza utca által határolt részének a csapadékvíz problémái, és az itt összegyűjtött, és hát alapvetően felesleges csapadékvizet fogjuk a sóstóhoz vezetni, ahol vízhiány van, tehát egy plusz víz mennyiséghez fog hozzájutni a sóstó. Azt alapvetően látjuk, hogy ez a problémát önmagában nem fogja megoldani. Ami még nagyon fontos és szükséges, hogy a következő években az ott található nádat minél inkább meg kell ritkítani. Ez a most lévő megállapodás szerint a horgászoknak a feladata, de ettől a két projekttől elvonatkoztatva is folyamatosan tárgyalunk a vízügyel, és igyekszünk még olyan projekteket generálni, ami még több vizet tud ide hozni. Azért látni kell, hogy annak ellenére, hogy a sóstó egy természetes élőhely, de nagyon nagy a vízvesztesége. Egyre szárazabb ugye városunknak is, és ugye az országnak is a klímája elég, ha csak az elmúlt hetekre gondolunk, hogy tavasz volt, mégis nagyon kevés csapadék hullott. Tehát muszáj ilyen mesterséges beavatkozásokat létrehoznunk, ennek az első állomása lesz majd ez a projekt.
És engem még az érdekel emellett, de egyszerűen nem lehet elmenni a fürdőzésnek a fogalma mellett, hogy a vízminőség is folyamatosan ellenőrzésre kerül, tehát ugyanúgy lehet majd nyilvánvalóan fürdőzni a nyári időszakban a kijelölt területen?
A vízminőség folyamatosan vizsgálat alatt van. Én azt gondolom, hogy nincs jelen pillanatban olyan körülmény, amely ezt tiltaná. Ettől függetlenül a mi álláspontunk továbbra is az, hogy alapvetően mi nem ezt tekintjük a fő feladatunknak, hogy ott a fürdőzést megszervezzük, mi erre egy elég komoly pénzösszeggel támogatott fürdőt fenntartunk, inkább a sóstóra rendezvények lebonyolítása szempontjából tekintünk, de akinek ilyen igényei vannak, ezt jelen pillanatban nem tiltja semmilyen körülmény.
Nagyon szépen köszönöm az információkat, folytatjuk tovább majd a Szegedi úti laktanya megvásárlásával a következő beszélgetésben.
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Farkas Dániel alpolgármesterrel folytatjuk a beszélgetést a nyílt ülés napirendi pontjairól, és elérkeztünk a Szegedi úti egykori laktanya megvásárlásához. Miért volt erre szükség, és egy picit tisztázzuk, hogyha lehet, hogy ott pontosan mi is a laktanya rész, hogyha valaki arra autóval elmegy, akkor nem biztos, hogy ez teljesen egyértelmű.
Igen, akik az ottani ingatlan viszonyokat kevésbé ismerik, tűnhet úgy, hogy ez ott egy nagy laktanya együttes. Ugye alapvetően két területről van szó, a városhoz közelebb található a volt orosz vagy szovjet laktanyaként emlegetett rész, ugye itt alapvetően ilyen lepusztult több szintes épületek találhatóak, és tőle, ahogy hagyjuk el a város, található egy nagyobb bekerített rész, amelyet a migrációs válság óta a belügyminisztérium hasznosít terület. Az első, ugye az orosz laktanya, az egy közel 10 hektáros terület, míg a másik az meghaladja 30 hektárt. Amiről most döntés született, az a városhoz közelebb eső rész, tehát a volt orosz vagy szovjet laktanyának a megvásárlása, és azért van erre szükség, mert az önkormányzat egy 381 millió forintos pályázati forrás nyert a tavalyi évben új ipari park, iparterület létrehozására, és ahhoz, hogy ezt a projektet meg tudjuk valósítani, szükséges ezt a területet megvásárolni, hiszen ez jelen pillanatban a magyar állam tulajdonában van. Azt tudniuk kell a tisztelt hallgatóknak, hogy a korábbi ciklusokban még volt lehetőségük az önkormányzatoknak ingyenesen megszerezni ezeket a területeket. Akkor azonban a képviselőtestület azt a döntést hozta, hogy nem kívánt ezzel élni. Ugye akkor talán még konkrét fejlesztési elképzelés és forrás nem mindig állt rendelkezésre. Tehát magamtól egy kicsit eltérő módon én most itt fölmenteném az elődöket, hiszen nem feltétlenül hoztak talán itt rossz döntést, viszont most, ahogy említettem, közel 400 millió forintunk van, hogy itt a gazdasági életet fejlesztjük, és ennek ez az első lépése, hogy a magyar állammal meg kell állapodnunk és meg kell vásárolni a területet. A megállapodás megszületőben van, ugye az összegben már sikerült megállapodni, és most a képviselőtestület fel is hatalmazta a polgármestert, hogy ezt a területet a város megvásárolhassa. Amit még itt fontos kiemelnem, hogy a vételár egy bizonyos részét pályázati forrásból tudjuk finanszírozni. Most jelen pillanatban arról zajlanak az egyeztetések, hogy ez az arány minél nagyobb legyen. Tehát a vételárnak mi szeretnénk azért legalább a 30%-át pályázati forrásból finanszírozni.
Lehet arról tudni valamit, hogy milyen jellegű ipari létesítmények, vagy milyen jellegű ipari munka fog majd ott folyni?
Hát én itt azt tudnám elmondani, hogy a jelenlegi ipari parkhoz hasonló fejlesztésben gondolkodik az önkormányzat. Itt az ipari parkok esetében ugye általában egy alapinfrastruktúrát hoznak létre az önkormányzatok, tehát közművesített területeket, és hát a leendő bérlők igényeit azért nyilvánvalóan megpróbáljuk majd figyelembe venni. azt örömmel mondhatom el a tisztelt hallgatóknak, hogy viszonylag gyakran keresnek meg minket vállalkozások, akiknek szükségük lenne újabb kapacitásokra. Tehát ez a mindennapi igényekhez fog igazodni, de alapvetően a legfontosabb része a pályázatnak, hogy az itt lévő környezetet megújítsuk, tehát ezeket a romos épületeket vagy lebontsuk, vagy pedig átalakítsuk úgy, hogy ide vállalkozások tudjanak majd betelepülni, és hát ennek nyilván foglalkoztatási, más szempontból adózási tekintetben azért fontos szerepe van.
Folytassuk tovább, nem csak itt lesz egy nagyobb felújítás, hanem beruházási célú pályázatokat is nyújtottatok be, milyen irányban?
Ugye minden évben lehetősége van az önkormányzatoknak a belügyminisztériumhoz beruházási célú pályázatok benyújtására. Ezeket mi mindig háromlábú pályázatoknak szoktuk hívni, mert három komponensre vagy célterületre lehet pályázni. Az egyik az útfelújítás, a másik óvodák felújítása, a harmadik pedig a sportcélú fejlesztések. Ugye mi a ciklus óta mindig úgy szoktam fogalmazni, hogy amire csak lehet lövünk, tehát minden pályázatot igyekszünk beadni, amire normális értelmes célt meg tudunk fogalmazni, így tettünk az idei évben is. Az útfelújítás esetében a Tinódi útra pályáztunk, a Tinódi út felújítására, a sportcélú beruházás esetében a Fazekas Mihály utcai általános iskola tornacsarnokának a bővítése, illetve egy mellette lévő új tornaszoba megépítésére, az óvoda felújítás esetében pedig a Csipke óvodára esett a választás, talán a legindokoltabb itt egy új beruházás. Én nagyon bízom benne, hogy legalább egy célterület esetében sikerrel fogunk járni. Az elmúlt években minden évben azért egy célterületen tudtunk sikert elérni, hogy visszautaljak itt az elmúlt évek beruházásaira, ilyen pályázat keretében újult meg az Ady Endre utcai óvoda, így tudtuk felújítani a Petőfi utcát, illetve az idei évben így tud majd egy rekordtámpálya épülni a Bernát Lajos kollégiumba. Nagyon bízom benne, hogy ez a sor minta nem szakad meg az idei évben sem.
Mennyi időt kell várni majd arra, hogy megszülessen a pályázat elbírálása?
Általában nyáron vagy őszelején szokott eredmény jönni, és mindig az év végén tudunk szerződést kötni, és ugye a következő évben kell a beruházásokat megvalósítani. Én remélem, hogy majd nyáron egyszer tudok hozni egy jó hírt ezzel kapcsolatosan.
Mi is bízunk benne, és reméljük, hogy nem csak egy lábat, akár két lábat is támogattak majd. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és köszönjük szépen az információkat.
Köszönöm szépen én is a lehetőséget.